Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Perés Klára. A tártosok és szentek, Árpád népe, a magyar nagyasszonyok, a múzsák kertje, a honfoglaló magyarok, a terra aqua világa, a magyar táncok, mind-mind gyűjteménye Józsa Judit terrakotta kis plasztikáinak. És akkor még nem is soroltam fel az összeset. A magyar kultúra lovagja őrzi hagyományainkat, történelmünket, összekötő kapocs föld és ég között, agyakba öntötte mindazt, amit mi tehetség hiány különben nem is láthatnánk. És a beszélgetés során végigjárjuk Józsa Judittal majd a keresztút stációit is. Itt van előttünk ez a szobor. Magyarország, anyaország. Mindegyikünk rajta van.
Erdélyben születtem Korondon, és ebből adódik, hogy a Magyarország-anyaország kompozíció sokkal többet jelent számomra erdélyi magyarnak, székelynek. Ebben azt látjuk, ahogy egy hármas halom motívumon ül az az édesanya, aki díszmagyar ruhában, a Szent Koronával a fején, egyenes gerinccel magához öleli a gyerekeit. Az egyik oldalán egyenes szép szál fiúcska áll, ő Erdély maga, a tarisznyáján látható Erdély címere, szép székely ruhába van, harisnyás csizmás lábacskája van, és ő Párcium kezét fogja. Párcium egy gyönyörű kislány, és Nagyvára címere van a kendőjére hímezve, jobban volt karcolva, ugye az agyakba karcolni, mintázni lehet. Párcium kezét pedig Délvidék fogja, és másik oldalon pedig az édesanya hátoldalán áll, Erdély Kárpátalja kezét fogja. Kárpátalja ugyancsak egy gyönyörű kislány, akinek befont hajtincsei vannak, Beregvár megye címere van a hátoldalán a kendőjén. Kárpátalja pedig nyitravidéki ruhába öltöztetett fiúcskának fogja a kezét, aki Felvidéket képviseli. Felvidék pedig a nyugati magyarságnak a kezét szorongatja, az egy kicsi kislány, aki Sopron tájéki viseletbe van öltöztetve, és Sopron vármegye címere van a pruszlikjába vésve. A kisgyerek, tehát a kisfiú meg a kislány, Délvidék és a nyugati magyarság ketten a kettős keresztes sávos magyar címert fogja, hiszen ők egy vérből valók. És még egy gyerek van ebben a kompozícióban, az édesanya ölében, egy csecsemő, aki Pólyában van, hát nem véletlenül ő éppen a csángó magyarságot jeleníti meg.
Rájuk kell a legjobban vigyázni, a legsebezhetőbbek.
Pontosan ezért mintáztam őket kis csecsemőnek, és úgy lehet őt azonosítani, hogy a Pólyájának a motivumaiba, a szallagokba, csángó ingújaknak a hímzés motivumait véstem bele. Valamennyi gyerek fölfele néz az édesanyára, és mosolyogva kedvesen tekintenek rá. Össze vannak kapaszkodva, mint egy gyöngyfűzé. Ugye a trianonkor elszakított területeket megjelenítő gyerekek egymásba kapaszkodnak. Szó szerint, amikor az ember az agyakot mintáz, az agyak szétszárad, széthúz. Meg kellett küzdeni fizikailag is azért, hogy ez a kompozíció ilyen gyönyörűen egybe maradhasson, és hogy ezek a gyerekek valóban azt üzenjék, amit én szerettem volna. Bánjon bármilyen mostohán az édesanya gyerekeivel, azok mindig és mindenkor tisztelni és szeretni fogják őt.
És többször fohászkodik boldog asszony anyánkhoz, hogy őrizzen meg bennünket, őrizze meg ezeket a nemzetrészeket, és úgy, ahogy vagyunk bennünket egységesen. De a patrona Hungáriai szobor súlyos gondolatot is hordoz. Szebben imádkozni a Szűz Máriához nem hiszem, hogy lehet.
Megtiszteltetés, hogy ezt hallhatom. Számomra különösen nagy boldogság. Ugye patrona Hungáriét, hogyha magyarul akarom megfogalmazni, ilyen gyönyörűen hangzik, magyarok nagyasszonya, a boldogságos Szűz Mária.
Boldogasszony anyánk.
És Baba Mária, és majd mindjárt újra Erdélyben vagyunk, a Hargita lábánál, a szülőföldemen, ahol bizony én olyan neveltetésben részesültem a szüleimnek köszönhetően, hogy különösen fontos volt a hit és a szeretet, és természetesen az, hogy hagyományainkat, gyökereinket ápolhassuk. Azt hiszem, hogy különösen hálás lehetek a Jóistennek, hogy egy ilyen családba születtem, és ilyen erős hittel áldott meg. Enélkül nem tudtam volna ilyen kompozíciót kézzelfoghatóvá tenni, mert mi jelenik meg ebben a szoborban? azt látjuk, hogy a Magyarország nagyasszonya ül, ő is díszmagyar ruhában van, mezítelen lábakkal, ahogy a szenteket élik ábrázolni. Egy holtsarróra tapos, ami alól kikandikál egy kígyó, eltapossa a bűneinket. Kezében, vagy ölében inkább a kis Jézuska áldó kéztartásban látható, a szűzanya pedig a szent koronát viseli ikonográfiájának megfelelően a homlokán, és gyönyörű glóriája van neki is, a kis Jézusnak is. Ami különösen hangsúlyos a kompozícióban, az a palást. Ez a palást, ami a vállára borul, a koronázási jelvény együttesünk kiemelkedő darabja, maga a koronázási palást. És ez a palást sátorszerű a szűzanya vállán, nem véletlenül, hiszen Szent István királyunk fölajánlott nem csak az országot, hanem a népet is a szűzanya oltalmába. Azóta mi Mária népe vagyunk, Mária országa vagyunk. És ezért kellett sátorszerűvé varázsolni ezt a palástot, hogy mindannyian az összmagyarság szimbolikusan elférjen ez alatt a palást alatt, és védelemre lejjünk egy olyan szentnek a palástja alatt, aki talán a teremtő után a legfontosabb a magyarság számára, egészen az ősidők óta.
Ezt bizonyára csak gyerekkorában szívhatja magába az ember, ilyen hazaszeretetet, ilyen hitet a Szűz Máriában, és nem véletlen, hogy Erdélyt említette, hiszen ott Máriának hatalmas kultusza van valóban. Már Babba Máriában is őt látták, amikor megnyit egy-egy kiállítást, vagy egy-egy témakörben készít gyönyörű alkotásokat, akkor azokról mindig egy könyvet is megjelentett, és a könyvet mindig egy olyan életrajzzal kezdi, mindig úgy kezdődik, édes szüleim, messze földön, hát Európában híres fazekas mesterek, tehát tőlük tanulta, gondolom, hogy sokszor így, amikor keményen dolgozik, akkor visszajön az a gyerekkori műhely.
Elengedhetetlenül gyerekfejjel, amikor játszottam az agyaggal, akkor édesapám megfogta a kezemet, irányította, és óhatatlan, hogy ott egy ilyen fazekas családban, Józsa János fazekas mesterről van szó, ahol korán kelve, reggel 5-kor, 6-kor kelve, egészen este 6-ig, 7-ig a napi élet történés, az a kerámia művészet, az agyagozás, a korongozás és a kemence ki- és berakása között zajlik, ott a gyerekeknek is megvan a szerepe. Általában a férfiak korongoznak, apáról fiúra száll a mesterség, ugye, de a leányoknak, asszonyoknak díszítésben van szerepük, úgyhogy édesanyám az, aki díszíti mai napig a Korondi Józsa kerámiákat, és nekünk lányoknak pedig marad az írókázás és a vésés.
Édesanyja, aki a férjem mellett tanulta meg a festést és az írókázást.
Valóban így van, 17 évesen ment hozzá az édesapámhoz, és akkor édesapám volt az, aki megfogta a kezét, és irányította, és megtanította minden olyan motívumra, amit ma a korondi kerámiában ismerünk. Több mint 50 éve, hogy édesanyám az, aki díszíti a kerámiákat, és ő tanította meg a kisebbik bátyám, János, az ifjabbik Józsa Jánosnak a feleségét, Hajnit is, arra, hogy azt a gyönyörű hagyomány tovább vihessék, és persze az unokahúgomat, a kis Jutkát is, aki ma már gyönyörűen fest és írókázik. Az az igazság, hogy számomra közel áll a fazekas mesterség, mint olyan, de valahogyan én kerestem a saját utamat. És 11 éves koromban érkezett el ez a pillanat, amikor a korábban kis plaketteket, gyerekfejjel, királynőket, nagybajuszú székely embereket, mindenféle állatfigurát mintáztam, de síkban, azaz plakettben. 11 évesen ez a síkbeli gondolkodás kiemelkedett, és akkor született az első alkotásom, aminek Szeretet a címe, és egy erdélyi keresztfára boruló öreg anyókát ábrázol, amint az átöleli, amint fohászkodik, és az Úrhoz, a Teremtőhöz küldi azt a fohászt. Az elvesztett ember, az elveszett társ, az, akiért imádkozik ő.
Eszembe is jutott ez a kis alkotása, kompozíciója a keresztet átölelő öregasszonyról, hiszen nagy hét van most, amikor beszélgetünk. Annyi mindent megformázott, annyit dolgozott, hogy másnak egy életműnek is elég lenne, nem egy ilyen fiatal művésznek, mint Józsa Judit. Nem biztos, hogy sorra veszem, csak ahogy így eszembe jut, a honfoglaló őseinket megmintázta. Aztán Múzsák kertjében címmel volt egy kiállítása, a magyar táncokat megmintázta, az Árpádházi szenteket. Akkor vegyük csak sorba. A honfoglaló őseink miért volt olyan fontos? Majdnem, hogy bemutat minden szereplőt, tehát nem csak a nagy fejedelmeket, hanem mindenkit, akinek ott szerepe és dolga volt.
1996-ban mintáztam a honfoglaló sorozatomat, honfoglaló magyarok volt pontosabban a cím ennek a tárlatnak, és Ópusztaszeren állítottuk ki a két promenád közötti részen. Azért volt fontos számomra, hogy a honfoglaló magyarokat kézzelfoghatóvá tegyem, és valahogyan a lelkemen átszűrve bemutassam őket, mert azt tapasztaltam, hogy az anyaországban kevésbé ismerik a honfoglalás történetét és korát. Egy nagy-nagy kavalkádot éreztem az emberek fejébe, és úgy éreztem, hogy talán segítek az kisplasztikáimmal és ennek a témának a feldolgozásával abban, hogy azt a téves elképzelést, amit ma már tudunk, hogy nem így van, idézem, nyereg alatt puhítják a magyarok a húst, tehát ezt úgy rendbe rakjuk az idők végezetéig, és igenis megismerik azt, hogy a honfoglaláskori magyarok micsoda nagyszerű kultúrára támaszkodtak. Hát milyen kevesen tudják azt, hogy a görög krónikások jegyzik, hogy a honfoglaló vezérek a sátrukba, a börtönlőből mai szóval szó szerint zuhanyoztak, tehát nem egy hét alatt egyszer fürödtek, mint mondjuk Franciaországba vagy az olasz nyelvterületeken, hanem minden nap, ahogy a lóról leszálltak, a börtönlőből zuhanyoztak.
Kultúrát szervezett állattenyésztéssel, mezőgazdasággal foglalkozó nép voltak, mondom voltunk, kereskedelemmel foglalkoztak, fantasztikus hitük volt, nagyon hamar rátaláltak a kereszténységre.
A magyarság mindig is egy teremtő Istenbe hitt, nem napot, holdat, vizet imádtak, hanem egy teremtőbe hittek. Ennek bizonyítéka, hogy a székely rovásírás jelei között van egy ilyen jel, aminek, ha lefordítjuk, az a szó szerinti fordítása, egy az Isten. Tehát a teremtő az egy, és nincsen belőle több. Ezért aztán, amikor a kereszténység megérkezik, akkor nagyon könnyen el tudjuk fogadni, hiszen az egy Istenbe való hit, az közel állt, ez a mi vallásunk. Természetesen az ősvallásnak a Babba Máriája nem véletlenül jelenik meg a magyar népmesékben. A magyar népmeséket is feldolgoztam egy gyönyörű kiállítási anyagban, és hát a magyar népmesék tündér Ilonája az a világ szép tündöklő nagyasszony. Tehát van mibe kapaszkodunk, és nagyon boldogok és büszkék lehetünk arra, hogy ilyen ősi gyökereink vannak, és hogy nem felejtettük el azokat. Úgyhogy örüljünk ennek.
Micsoda technikával dolgozza ezeket a kis plasztikákat. Tehát valóban gyerekkorában már tanította és vezette a kezét az édesapja, és agya dolgozik, Józsa Judit is, de nem korongozik. Úgy hajtogatja ezeket a lapokat, és földfestékkel fest, és többször is kiégeti.
Hát ez egy bonyolult technika, de az az igazság, ha ránézünk egy kis plasztikára, akkor egy realisztikus alkotást látunk. A patinázott felületű témák, azok többnyire történelmi feldolgozások, történelmi tematika. Ez azért fontos nekem, mert a különböző színes ruhákat a történelem során nem szerettem volna a kerámia művészetben úgy használni, hogy esetleg elcsúszton az ember egy rossz irányba. De hát azt az egészséges feldolgozást, azt a belsőleg nyújtott lehetőséget használtam ki, amit a kerámiának a színe, a terrakotta színek adnak. Természetesen ezt a patinázási eljárást az édesapámtól tanultam, és folyamatosan fejlesztem, csiszolom. De valóban a földfestékekkel való felületkezelés az megjelenik a legkorábbi munkáimtól, akár manapság is, ha visszanyúlok egy-egy ilyen témához, a magyar népi életképekben, a kihalófélben lévő mesterségekben, a népszokásokban, vagy éppen a gyönyörű viseletekben, amit néha feldolgozok időről időre. Aztán megjelennek olyan tematikák, amik elengedhetetlenül arra sarkalnak, hogy mázas felületeket használjak, és évek óta kísérletezem a mázakkal. Akkor, amikor a Terrakva Világa című kiállítási anyagomat mintáztam, a tengeri kagylók és csigák messzes vázai ihlették azt a kiállítási anyagot, és tobzódhattam végre a különféle mázas színekben, a habzó tengernek a 22 féle kék színében, vagy éppen a fehér mágusnak a ruházatának a színében, ahol legalább 8 féle fehér mázat kísérleteztem ki. Ez mind-mind nagy kihívás volt, de a legnagyobb kihívást mégis az jelentette, amikor a Magyar Örökség kiállítási anyagom második felében a nagy komponálása expozíciók során végre a magyar lélekszobrát tudtam megmintázni, nem is akárhogyan.
Itt áll a galériában ez a magyar lélek, hatalmas kompozíció. Az alsó része, tehát amin áll maga a szobor, az milyen fa különben, ami ilyen göcsörtös, de olyan, mint egy kehely, mint egy virág kehely, ami tartja a lelket.
Ez egy hatalmas nyárfa, több száz éves nyárfa, aminek a törzse van lent, és gyökerei vannak most fölfele, és ebből a kehelyszerű gyökér koszorúból emelkedik föl, repül ki, úgymond a magyar lélek, nem is akármilyen színben, hiszen ezüst és aranyszínű mázzal van égetve, és az egész kompozíció honfoglaláskori palmettákból tevődik össze, egy áttört csipkeszerű emberi alakzatot képzeljenek el, ami teljesen életnagyságú. És ez az áttört csipkeszerű emberi alakzat ki tud repülni, de hogyan? Úgy, hogy a Jóisten kegyelméből támadhat fel. Ezért aztán ezek a mázak, ahogy fölfele haladunk, a homlokánál majd teljes óaranyszínben olvadnak ki, mint egy isteni fényben ragyognak. És azért egy fontos dologra még fölhívnám a figyelmet ezzel kapcsolatosan, hogy ennek a magyar léleknek nincsenek megmintázva a karjai. Szándékosan, mert úgy éreztem, hogy a magyar nemzetet időről időre a történelmünk során csonkították, és erre a legsúlyosabb példa maga Trianon. És ha a nemzetet csonkítják, annak ugye nyoma marad a nemzet tagjain. Ebből következik, hogy a magyar lélek szobrán is. De azért én arra szeretném sarkalni minden egyes rácsodálkozót, azaz a galériában ellátogatót, hogy ha ezt a szobrot megnézi, akkor engedje el, és gondolja végig azt, hogy ezek a palmetták tovább növekednek, és akár ölelőkarokat is tudnak azonnal mintázni, sőt, ha azt akarjuk, hogy ez a magyar lélek géniusz legyen, akkor szárnyakat is növeszhetnek. Rajtunk áll, hogy a magyar lelket hogyan fogadjuk be, és hogyan szeretjük, hogyan fogadjuk el magunknak.
Ahhoz, hogy erősek legyünk, a lelkünknek kell ilyen gyönyörűnek és erősnek lenni.
Valóban így van, nem a testünk a páncélunk, hanem a lelkünk a páncélunk. És ha ránézünk erre a kompozícióra, magára a mázas felületre, a fogáskori leletek ezüst és aranyszínűek. Az arany hordozza az ezüstöt, vagy fordítva az ezüst hordozza az aranyat. Zárójelbe teszem hozzá, hogy ez a női és a férfi principiumról is szól, mert ha belegondolunk, a magyar nyelv milyen gyönyörű, nincs külön női és himnem. Tehát a magyar családokban a nő és a férfi egyenrangú volt. Tehát ebben a lélekszoborban a női és férfi principium egyformán jelenik meg, egyensúlyban van. De hát természetesen ez a páncél, ami kerámiából készült, iszonyúan törékeny, mint ahogy a lelkünk is az.
Amit senki nem hinne, hogy ezeket a kompozíciókat Józsa Judit egy budapesti, harmadik emeleti lakás kemencéjében, igaz, hogy elektromos kemence, ott égeti ki. A magyar lélek akkora, és olyan, hogy csak darabokba lehetett, gondolom, berakni ebbe a kemencébe. Nem is értem, hogy lehet ezt ilyen gyönyörűen megcsinálni.
Hát szegény ember abból főz, ami van, azt adják nálunk Erdélyben, és az az igazság, mondják, hogy a kis kemencém, akit kisbencének szoktam becézni.
Azért az egy fél szobányi.
Mérete, a külső mérete valóban nagy, de a belső méret, a befogadó méret az 45x70 cm. Tehát 70 cm-nél magasabb szobrokat nem tudok kiégetni, csak darabokba.
De hát Józsa Judit törekszik rá, hogy legyen 70 cm-nél is nagyobb szobra.
Valahogyan bizonyos témákat nem tudok elképzelni kispasztikákba. Elsősorban ugye én kispasztikákat készítek, az van a szívem csücskébe, de olyan témát, mint amilyen a magyar család, vagy éppen a Szent László szobor, ami templomba került, vagy a nagyméretű Szent Erzsébet szobrom, ugyancsak a belvárosi főplébánia templomnak a tulajdona. Ezeket nem tudtam kisméretben elképzelni, hiszen más funkciót kap, mint egy családban őrzött, családban dédelgetett, vagy a saját műtermemben dédelgetett kispasztika. A magyar lélekszobránál meg természetesen az motivált, hogy egy olyan kompozíciót álmodjak meg, ami eddig még az egész magyar képzőművészetben nem született. És ehhez aztán a Jóisten elküldte ezt a hatalmas gyökeres nyárfa törzset, amiben végre megálmodhattam ezt a kompozíciót. Szóval meg kellett küzdeni ahhoz, hogy a darabok úgy égjenek ki, hogy ne görbüljenek el, hogy minden visszailleszkedjen a helyére, külön ki kellett kísérletezni egy ragasztóanyagot, amivel ezek egymáshoz ragaszthatóvá válhattak, és hogy a ragasztót is úgy tüntessük el, hogy a mázas felületekhez hasonló hideg eljárással eltüntetett felületek legyenek. Szívem nagy fájdalma, hogy ezt a szobrot szét kellett vágni, amikor megmintáztam, de nem volt más lehetősége.
Nem lehet rajta látni.
Ezt csak én tudom, de hát talán egyszer majd a Jóisten úgy rendeli, akkor lesz egy nagy kemencém is, amikor nem kell ilyen technikai problémákkal küzdeni. De boldog vagyok azzal is, amivel a Jóisten engedi, hogy dolgozzak is, és alkossa.
Édeszülei jártak itt a galériában?
Igen, nagyon nagy meglepetés volt számukra ez a galéria, ugyan én mondtam, hogy nagy méretű, és hogy gyönyörű szépen sikerült felújítani. Ugye végig kísérték ennek a galériának a felújítását. Ez most már 2,5 éves a galéria, itt a Városház utcában, az 5. kerületben. Hatalmas erőfeszítés volt ennek a széppé varázsolása, hogy méltó legyen arra, hogy befogadhassa a művészeti alkotásokat, ugye elsősorban a saját kerámia szobraimnak az állandó kiállítási tere ez, de összművészetekbe gondolkodván egy időszakos kiállító terünk is van, ahol más hasonszőrű és hasonló gondolkodású és erkölcsű művészeket hívok meg időszakos tárlatokra, és arra is méltó legyen, hogy befogadhassa a szüleimnek és a Korondi Józsa családnak a kerámiáit végre méltó módon. Szüleim nagyon boldogok voltak, és ugyanakkor aggódtak is, hogy hát hogyan egy művész hogy fogja ezt fenntartani. Az az igazság, hogy mai napig küzdök a galéria fenntartásával, de abban bízom, hogy a Jóisten erőt és kitartást ad ahhoz, hogy azért ezt tudjam ma a saját kezem munkájával fenntartani.
De itt lehet érezni azért Székelyföldnek a lehelletét itt a belvárosban, és gondolom, hogy oda is lát néha, de viszont is így van ez, amikor hazamegy. Van egy hegykoron mellett, ugye, a hazanéző hegy, hát az megtanította hazanézni. Józsa Judit.
Valóban így van. A szülőföldön, a szülőfalon bizonyos rezgéssel születünk. Én hiszek abban, hogy amikor a honvágy rám tör, akkor arról lehet szó, hogy az a rezgés hullámhoz valahogy alább hagy. És azért támad a honvágy, hogy ezt a rezgést be kell valahogyan tölteni, újra meg kell erősíteni. És akkor bizony-bizony el kell utazni, és a szüleimhez Korondra szoktam ilyenkor menni, és természetesen a hegyek közé kirándulni, és egy kicsit édesanyám szoknyája mellett lenni, mert akkor tudok igazán föltöltekezni, hogy aztán újult erővel szobrokat tudjak létrehozni.
Kicsit látom bennük azt a tündérvilágot is, azt a mesevilágot, vagy inkább mondavilágot, amit jelképez azért Korond, és ami ott körbevesz, ugye a firtos, azon kívül a lukaskő, amit állítólag már akkor úgy tájoltak be, hogy a napfelkeltét lehessen látni, hogyha valaki belenéz, ilyen okosak voltak. Attila fiai, mert a mai napig is a székelyek hun származottaknak vallják magukat Jonkkal.
Én is székely leány vagyok, és büszkén vallom, hogy a hunok leszármazottja, és hát édesapámnak köszönhető, hogy a magyar történelmet igazán megtanulhattam, mert arra nekünk az iskolában nem volt lehetőségünk. Ő mindig letett az asztalomra, vagy éppen az éjjeli szekrényemre, az ágyamra különböző könyveket, amiket elolvashattam. És neki köszönhető elsősorban az, hogy én a magyar történelmet, a magyar irodalmat, és természetesen a magyar művészetet is teljesen sajátos módon, de mégis teljes egészében megismerhettem. Neki köszönhető az, hogy kiváltotta bennem azt a késztetést, hogy továbbfejlesszem magam, ne csak keremi a szobrász, hanem művészettörténész is legyek. Mert az a tudás, ami neki köszönhetően kialakult, tudásszomjá változott, és úgy éreztem, hogy bizony művészettörténészként egy teljesen átfogó tudásra tehetek szert, és így tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen művészettörténet szakon, és hála Istennek nagyon-nagyon jól tudom hasznosítani ezt a tudást, ezt a háttértudást, akkor, amikor történelmi témákat kutatok. Gondoljunk csak arra, amikor a magyar nagyasszonyok sorát, összesen 59 nagyasszonyt mintáztam, hogy micsoda szerencsés helyzet volt, hogy tudtam, hogy hová nyúljak, mely könyvtár anyagát hol találom meg, hogy a nagyasszonyok naplója, levelezése, a viselettörténeti anyag, vagy a címertan hol található meg. Mert ahhoz, hogy hiteles szobrok születhessen, hiszen hiteles portrék, ahhoz volt szükség, hogy azokat jól-jól, alaposan megismerjük, és természetesen meg is szeressük. Anélkül nem született volna meg az a szobor.
A MSZ-től kezdve rengeteg olyan nőt megformázott, olyan nagyasszonyt, akik tetteikkel maradandót alkottak, erkölcsi kiállásukkal maradandót alkottak, és mindannyiunkat segítik ma is, ahogy visszaemlékezünk rájuk. Tehát MSZ-től
egészen Tóth Ilonáig, az 56-os hősnőig. Ezek között, a nagyasszonyok között vannak olyanok, mint az Árpádházi női szentek. Aztán az Árpádházi királylányok, akik nemzetközi területen viszik a magyarság hírnevét. De vannak olyan nagyasszonyok is, akik a történelem viharába állták férfiakat meghazudtoló módon a helyüket, legyen az éppen Rozgonyi Cicelle, vagy éppen a királycsináló nagyasszony, ugye Mátyás anyja. De sorolhatnám ide Bohusné Szögyén Antóniát, akit kevésbé ismer a magyar társadalom. Ő az, aki az első pesti nőegyletnek az elnök asszonya lett, több mint 30 éven keresztül. Az ő kezdeményezésére jött létre a Vakok Intézete, az első gyerekkórház, az első lelencház, és még sorolhatnánk.
Az az érdekes, hogy ezzel a hévvel, ahogy dolgozik Józsa Judit, voltak éppen mindegyik asszony képében el tudom képzelni, és tetteiben.
Ez különös, és mosolygok ezen. Gyerekkoromban, amikor Zrínyi Ilonáról olvastam, akkor beleképzeltem magamat az Zrínyi Ilona élethelyzetébe, és úgy éreztem, hogy én védem Munkács Várát, és én vagyok az erős asszony, és persze, amikor felnőttem, és érettnek éreztem magam arra, hogy megmintázhassam őt a nagyasszonyok sorába, akkor meg is született Zrínyi Ilona. Mikor történelmi órákat, tárlatvezetéseket, kihelyezett órákat tartok a gyerekeknek, akkor azt látom a csillogó tekintetükből, hogy ők is beleképzelik magukat egy-egy nagyasszony életébe. És így a magyar nagyasszonyok szemén keresztül megismerik a magyar történelmet, és talán méltó képpen mutatom be ahhoz, hogy büszkék is legyenek önmagukra, és példát tudjanak venni tőlük. Hiszen erre van szükség, hogy helyes önértékelésre tegyünk szert, legyünk büszkék önmagunkra, és tudjuk a helyünket úgy a népek sorába, és tudjuk magunkat elhelyezni a Jóisten tenyerén.
Nem tudom megállni, hogy ne említsük meg őket, akik a Múzsák kertjébe kerültek, őket ismerjük, Vágó Mártáját, József Attilának, vagy Balassinak a Júliáját, Tamási Ároné pedig, egy székely ember, a kapuban, a székely kapuban.
Tamási Áron művészetét és írásait ismerve, nem a nők ihlették elsősorban, hanem maga a székelység. És hát a székelység a vendégszeretetéről híres, ezért aztán úgy komponáltam meg ezt a Múzsát, hogy az én családomnak a székely kapuját vettem alapul, egy gyönyörűen fölemelkedő, zsindelyes, kettős keresztel díszített székelykapuról van szó, aminek életfás faragott dísze van. Azt írja a főső részén a kapunak, hogy rossz szívűnek szoros, jó szívűnek tágos. És azt is írja a kiskapu fölött, hogy békesség a bemenőnek. És ezt a kiskaput meg egy székely ember nyitja ki, és beinvitálja az arra járót. Úgyhogy remélhetőleg, aki még nem járt Korondon, a Józsa portán, ezek után még kedvet is kap hozzá, szeretettel várjuk őket.
Ugyanúgy készülnek még a húsvétra, a legnagyobb ünnepünkre, ugyanúgy várják a megváltást ma is Korondon, mint gyerekkorában?
Igen is, meg nem is. Az az igazság, hogy még mindig sokkal jobban őrzik falvakban való helyeken a hagyományokat, mint városokban. Az igaz, hogy a civilizációnak ezek a zűrös ügyei rossz hatással van a falvakban élőkre is. Természetesen ez Erdélyben is megjelent már. De még mindig az asszonyok megfestik a tojásokat, legyen az írókázottan festett, vagy éppen hagymahéjba csomagolt lapisleveles, ahogy nálunk mondják. És igenis készül arra, hogy méltó módon lelküket megtisztítva menjenek el a templomba. Magukkal viszik a kalácsot, a tojást és a sonkát a szenteléskor, és lelküket valóban ünneplőbe öltöztetik ahhoz, hogy úgy tudják fogadni a feltámadt Krisztus, ahogy az őseink tették.
Lehullott a Jézus vére, a Szent Kereszt volt a vére. Drága látos szent estibül, öt mélységes sebeibül, de a füde nem marad, mint piros rúzsa kinyíló. Jézus mond az angyaloknak, vigyétek fel szent atyámnak, mondja keresztfámról küldtem, fogadjok tőlem. Ez a világ drága ára, sebeim kinyílt rózsája, bétűt a keserű pohar, máj világ tülva.
Tudjuk, hogy nagy csütörtökön hívta össze Jézus apostolait, azóta az utolsó vacsora, de éjszaka már elárulták Jézust, és elfogják. Amikor a katolikusok miséjén felcsendül a glória, vagy dicsőség a magasságban Istennek, megkondulnak a harangok, a csengetjük, aztán csend lesz. Csak a kereplő szólhat egészen a feltámadásig, hiszen nagy pénteken Jézus kálváriáját, a keresztutat járjuk végig, melynek stációit Józsa Judit is megmintázta.
Körülbelül 5 éve mintáztam meg a Jézus stációit a pilisvörösvári ligeti szent család templom számára. Ez egyfajta felajánlás volt Gedai Csaba fotoművésszel, közös felajánlásunk, hiszen Csaba évek óta barátságból fotózta az én könyveimben az összes kiállítási anyagom, a több száz szoborról van szó. És akkor, amikor ő megkeresett azzal, hogy abba a templomba, ahová családok mennek, sok gyerekes családok, nincsen stáció sorozat, stáció jelenetek sora, akkor hát nem volt kérdés, hogy azt mondtam, hogy Csaba, meg fogom mintázni. De akkor még bele se gondoltam abba, hogy micsoda katarzis lesz az, és milyen lelki fejlődésen, és persze aztán technikai fejlődésen is mentem át, amikor ezeket a stációkat mintáztam.
Szinte érezte a szenvedést, én azt vettem észre ezeken a képeken, és nagyon érdekes. Ilyet még nem is láttam, hogy nem egy képkeret veszi körbe, hanem egy angyalszárny öleli körbe a képeket.
Nagyon sokat örülöttem, és ugye kutakodtam, és újra is újra olvastam a Krisztus passiójának a sorát, azokat a perceket, amit ő neki végig kellett élni. És nagyon nehezen tudtam feldolgozni, sőt nem tudtam elfogadni azt az emberi kegyetlenséget, nehézséget, amivel ő szembesült. Természetesen a keresztény ember megpróbálja elfogadni, hogy maga a teremtő így írta meg ahhoz, hogy ő meg tudja váltani az emberiséget a bűneitől, ezeken a kegyetlenségeken neki végig kellett menni. De akkor, amikor egy művész próbálja ezeket a különböző stációkat jelenetekbe fogni, akkor kell valami feloldozás, kell valami, amibe kapaszkodhatunk. És aztán így találtam meg a Jóisten kegyelméből ezt a keret megoldást, hiszen ugye domborművekről van szó. Úgy kell elképzelni, hogy egy hatszárnyú kerub látható itt, úgyhogy a kerubnak az arca lent a kompozíció alsó részébe középen látható, a szárnyai között az alsó részen az arcát keretezik, mintha haja lenne, úgy záródik össze. De a két-három fő szárny az viszont kereken és fölfele ívesen keretezi a kör alakú, vagy inkább óvális alakú mezőt, ahol fölül pedig szépen összehajlik, mint egy tulipán. A kerek mező fölött pedig egy fehér háromszögletű üres részt látunk, ami valójában egy egyenlőszárú háromszöget is kiad, de ikonográfiailag megidézi az Isten szemét, és a Szent Háromságot, magát, az Atya, Fiú, Szent Lélek, ugye a Szent Háromság. Ha megnézzük magát ezt a hatszárnyú kerub formát, akkor láthatunk a szárnyakba, tehát ahogy körbe öleli a kompozíció mezejét, láthatunk egy lángformát is akár, ugye a hit lángját. Ugyanakkor meg egy magforma is lehet, ami a hitnek, a reménynek, a szeretetnek a magja. De hogy miért volt szükségem a kerubra? Azért, mert a kerub az egy harcos angyal. Ez a harcos angyal nem néz a látogatónak vagy a rácsodálkozónak a szemébe, lefele néz. Ő csak megmutatja a szárnyai között a stáció jeleneteket. És a stáció jelenetekben pedig nem apróztam el, nem mentem bele a részletekbe, hanem kiemeltem Jézusnak a portréját és a kezeket, azoknak az embereknek a kezeit, akik elengedhetetlenül megjelenítésre szorulnak. Ilyen az első mindjárt Pilátus.
Elítéli Jézust.
Igen, és a kezét mossa, tehát ebben a felső mezőben megjelenik egy vízcsobogásban a kézmosást idéző két kéz, de csak annyira, hogy a gyönyörű szép, finom és hullámzó hajjal keretezett Krisztus portré fölött látható glóriába éppen, hogy beleér, ugye beleavatkozik az életébe.
És az arcával és a halálra ítélt Krisztus felül emelkedik ezen a környezeten.
Látható, hogy ő valami többet tud, bent szomorú, de valami belső kisugárzás lehet érezni, legalábbis remélem, hogy lehet érezni ebben a domborműben.
Aztán vállára veszi először a keresztet.
Hát valamennyien ugye cipeljük a saját keresztünket, itt ebben a kompozícióban először emeli meg a keresztet, és a Jóistenhez fohászkodik, látható, ahogy a tekintete fölfele emelkedik. A harmadik stációban pedig először esik el, összeroskod.
A kereszt súlya alatt.
Azt remélem, hogy amikor a stációk előtt végig megyünk, és ugye lelkileg próbálunk megtisztulni, akkor ezek erőt adnak ahhoz, hogy a saját magunk keresztjét, vagy embertársaink, hozzánk közel álló keresztjét jobban tudjuk megítélni, és tudjunk segítséget nyújtani.
És erőt is meríteni, hogy tudván tudva is fel kell vállalni néha a keresztet.
Valóban így van. A negyedik stációnál először találkozik az édesanyjával, magához öleli. Itt az anya-fiú kapcsolat domborodik ki. Az a belső ragaszkodás és szeretet sugárzik a teljes kompozícióból. És az ötödik viszont már Cirenei Simont ábrázolja. Ez az egyik kedvenc kompozícióm. Az az igazság, hogy Cirenei Simon nem csak a keresztet emeli föl, hanem magát, Jézust öleli át és emeli föl keresztestül. Elgondolkodtató, hogy vajon mi magunk Cirenei Simonok vagyunk-e valaki számára, vagy nekünk vannak-e Cirenei Simonjaink, és a nemzetnek vannak-e Cirenei Simonjai, vajon?
Nekem meg ez a kedves, a következő, Veronika átnyújtja a kendőjét. Ezen a stációképen nem látszik, hogy átnyújtja, hanem rajta fölsejlik a kendőn Krisztus arca.
Számomra ez volt a legnehezebb, mert csak a kendőt mutattam meg, mert azt tartottam a legfontosabbnak. A kendőn magán csak átsejlik Krisztus portréja. Tehát az a portré, ami a turini leplában életben marad meg. És a tövis koszorúnak is csak a leheletnyi részét látjuk, de ugyanakkor látjuk azt a krisztusi arcot, ami olyan mély nyomot hagy az egész keresztény ikonográfiába. Úgyhogy számomra különösen fontos ez a hatodik stáció.
A hetediken Krisztus másodszor esik el.
Igen, itt már látható a fájdalmas arckifejezése, de nem az a fajta fájdalom, mint amikor két stációval odébb ugye harmadszor esik el, szinte kiterül, és a fájdalomtól eltorzul az arca.
Közben találkozik a síróasszonyokkal.
Krisztus a síróasszonyokat vigasztalja. Az ő arca kedves, úgy fájdalommal teli, de kedves, valóban vigasztaló. Az asszonyok zokognak. Egyik szinte elalél. Csak a fejtartásokból látható, hogy a fiatalabb tartja az idősebbet. Egymásra vannak utalva, egymásra vannak támaszkodva.
Következő az, amikor harmadszor esik el a kereszten.
Ez a legsúlyosabb fázis. Krisztus arccal lefele néz, behunja a szemét, és nem nyitja ki a száját, összeszorítja a fogát. Aztán jön a tizedik stáció, ahol Krisztus lecsupaszítva, összekötözött kezekkel, nádpálcásan jelenik meg, már a tövis koszorúval a fején, nyitott szemekkel. Ikonográfiailag ez az ecce homo, íme az ember ábrázolása. Jól látható a tekintetén, hogy itt nem az ember jelenik meg számomra, hanem az Isten király maga.
És keresztre feszítik.
A 11. stációban keresztre feszítik, és látjuk azt a durva kezet, amit egy kalapáccsal benyúl a Krisztus portréja fölött.
Ahogy szögelik a kezét, de azt nem lehet látni, csak a kalapácsot.
Ki az, aki rombol, ki az, aki zúz, ki az, akinek a kezéből a kalapácsot nem erőszakkal, hanem szeretettel lehet kivenni. Fontos, hogy amikor a stációkon lépésről lépésre imáinkkal haladunk, akkor a saját magunk életére is párhuzamot találjunk, és erőt merítsünk.
Ezért is kell, hogy megváltson bennünket, hogy eltörölje bűneinket, mert mennyi bűnünk van embereknek, az emberiségnek.
Ahhoz, hogy megváltásra találjuk, őszintének kell lennünk elsősorban. Nagyon nehéz az embereknek őszintének lenni, néha még önmagukat is becsapják. Talán amikor jó Istennel való kapcsolatot keresik, és a megváltást keresik, a bűntől való megszabadulást keresik, akkor megpróbálnak őszintének lenni. Erre sarkalnak ezek a stációk. A 12. stáción azt látjuk, ahogy Jézus kint szenved. Ezelőtt, a mozdulat előtt még azt mondja jó Istennek, hogy bocsáss meg nekik, Uram, nem tudják, hogy mit cselekszenek, és egy másodperccel később kileheli lelkét. Az a hullámos, gyönyörű haja, ami a legelső stációnál látható volt, itt teljesen kiegyenesedik. Ha egyen tovább lépünk a 13. stációban, a Piéta látjuk a reményt, mégpedig a szűzanya arcában. Ugye a Piétában a szűzanya ölébe adják halott fia testét.
Átöleli fiát.
És mégis velünk szemben néz, fájdalmasan néz szembe, de nem vádlóan, hiszen ő tudja, hogy egy következő lépésben a fia föltámad és megváltja az emberiséget bűneitől. A 14. stációban erre utal az a fény, ami a halott Krisztus portréja fölött látható, egy megnyújtott glóriaszerű ívben, a barlangban, világos háttérrel, hiszen maga az a kőszikla, amit odagurítottunk a barlang elé, nem maradott örök időkig, hiszen 3 nap múlva Krisztus feltámad. Áldott feltámadást.
Arra gondoltam, hogy ezt mindenkinek végig kell járni, hogy értelmet adjon ennek a szenvedésnek. Emlékszem, amikor formázta a stációkat, nem lehetett fölhívni. Nem vette föl egyszerűen a telefon, nem lehetett elérni.
Valóban így történt. Valahol önmagamat védtem, valahol a munkákat és a leendő műtárgyakat védtem azzal, hogy csak ketten legyünk a jó Istennel és a Teremtővel. Én tudom, hogy ő fogta a kezemet, hogy meg tudjam valósítani ezeket a stációkat, és ezért én nagyon hálás vagyok neki.
A művésznek végzete a hivatása. Lehet, hogy kacskaringós az idevezető út, ám ha rátalált, azt már semmi sem tudja megmásítani. Ebben az órában Józsa Judit kerámia szobrásszal készültünk a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezető Perjés Klára.